Érintések. A vakok és gyengéllátók Veszprém megyei egyesületének műsora. Kedves hallgatóink! A következőkben riportot hallhatnak Jánoki Márióval és édesanyjával. A beszélgetés első része hangzik el.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban egy fiatalembert és édesanyját szeretném bemutatni önöknek, pedig azért, mert szerintem az ő életük példaértékű lehet akár a látóknak, akár látássérültek számára egyaránt. Itt van velünk a stúdióban Jánoki Márió és édesanyja Jánoki Ani. Ugye mondhatom, hogy Ani így?
Igen, igen.
Jó,
köszöntöm a hallgatókat.
Én pedig Németh Attila vagyok, ebben a műsorban már mondjuk többször hallhattak engem a kedves hallgatók riport alanyként, de most én leszek riporter. Először is Anihoz fordulnék az első kérdésemmel, még pedig azt kérdezném meg tőle, igazából a kezdetekről szeretnék egy kicsit érdeklődni, hogy mikor született Márió, hol született, hol éltetek abban az időben, és hogy derült ki az, hogy Márió látássérült.
1993-ban született Márió Székesfehérváron, és sajnos koraszülöttként látta meg a napvilágot. 6 hónapra született. Sajnos az oxigén túladagolás miatt elég korán kiderült, hogy nem fog látni. Körülbelül 3 hetes lehetett akkor. Szóltak, hogy sajnos van egy kis gond. És megnézték, bebizonyosodott, hogy hát igen, nem fog látni sajnos, mert túlnőttek az erek a szemébe, mint kellett volna. És túl gyors tempóban nőtt. Ezért csináltak egy-két műtétet, sajnos az nem vezetett sehova. Elég korán kiderült. Tehát már amire hazavihettem, már tudtuk, hogy sajnos nem fog látni. Habár ezt nem közölték velünk, azt azért elfelejtették. Azt mondták, ha nem engedjük megműteni, akkor biztos, hogy nem fog látni. Azt felejtették elmondani, hogy ha megengedjük, akkor még rosszabb lesz a szeme, és akkor se fog látni.
És hogy is sor került el a műtétre?
Még akkor, amikor megszületett rá 3 hétre, sajnos igen. Csak azért egyeztünk bele, mert mondom, azt mondták, hogy ha nem engedem meg, akkor megvakul a gyerek. De megengedtem, sajnos így is megvakult.
És egyébként ő neki teljesen, tehát abszolút semmi látása nincs azóta sem, vagy van valamiféle fénylátás, vagy ő teljesen, tényleg ezt úgy mondják ugye a látássérülőkben, hogy sötét vak.
95%-os vakságot állapítottak meg, ami azt jelenti, hogy az egyik szemével semmilyen fényt sem, semmit nem érzékel, bal szemével azzal valami kis fényt lát, de csak erős fényt. Tehát ha van, amikor a villanyfényt is meglátja, van, amikor ha ilyen, hát 25-ös égőt nem lát meg nyilván, de ilyen 40-60-as égőt azért, ha közel van, alatta van a lámpa alatt, akkor fölfele néz, akkor látja, hogy ott világosabb van, mint máshol. Tehát úgy mondanám, hogy bent nem igazán lát fényt sem a lakásba, csak ha nagyon erős villanyfény ég. A napot azt azért meglátja, ha süt, hogy az világít, azért ott fény van. De csak az egyik szemére.
És amikor ez így kiderült, ez az egész dolog, akkor, hát nem tudom, ugye cseperedett csak nődögélt ez a kis fiúcska, és hogy mire gondoltatok, ugye eljön az az idő, amikor óvodát kell választani későbbiekben, ugye általános iskolát, hogy ezen már addig is gondolkodtatok el, vagy az akkor még nem annyira foglalkoztatott ez a kérdés, és hát mire gondoltatok, hogy elkülditek speciális óvodába, iskolába, ugye bentlakásos, ez általában ugye a vakok államintézetébe szoktak ilyen gyermekek felkerülni, elég korán már ugye óráskorban is, vagy pedig inkább az mellett döntöttetek, vagy inkább az volt az első gondolat, hogy nem, tehát hogy inkább családban nevelkedjen és integráltan járjon ezekbe az intézményekbe.
Fent lakásról szó nem is jöhetett volna soha. A legelső, amit gondoltam, hogy persze nem sokára óvodás korú lesz, és valahova muszáj neki járni, de nagyon-nagyon-nagyon sok utána járás nehézségek által megengedték mégis, hogy Fehérváron integráltan járhasson óvodába, és utána, mivel már az óvodát megengedték, így már nem is volt kérdés, hogy akkor az iskolát is meg kell, hogy engedjék.
Ez a bocsáss meg, ez a megengedés, ez hogyan? Tehát, hogy maga az intézmény lett befogadó, tehát ők azt mondták, hogy jó, akkor befogadunk egy ilyen látássérült kisfiút, vagy azért valahol kardoskodni kellett, tehát akár önkormányzatnál, hogy valahol ezt így ki kellett harcolni, vagy ebben azért partnerek voltak ezek az intézmények?
Az önkormányzathoz kellett fordulni elsősorban, hogy engedélyezik, hogy vannak, és nem egyedül volt a Mário, Fehérváron volt még rajta kívül 4 ilyen hasonló gyermek. Az óvodában is már együtt voltak, és hát utána egy maradt, a többi ment föl oda, vagy 2 maradt. A többi az a könnyebbik utat választották, hogy ez mégis jobb lesz neki. Az óvodával, az iskolával, az önkormányzattal, hát sokat kellett. Sokat kellett győzködni rajt, hogy fogadják be, mert velük sem kell máshogy foglalkozni, éppen úgy, mint egy látóval, csak kicsit másabb eszközök kellenek hozzá.
És azért ebben az intézményekben ezek az alapvető segítségek megvoltak azért? Tehát mert igazából ugye az integrált oktatásnak mindig az egyik sarkalatos pontja, hogy nincsenek meg egyrészt az eszköz feltételei sem, illetve maga a tanár sem felkészült egy ilyen gyermek oktatására. Tehát, hogy ez azért megvolt, vagy valami egyéb?
Igazából az óvodában ott azért jó felszereltség volt. Külön pályázat volt arra, hogy ezeket a gyerekeket lehessen fejleszteni. Úgyhogy ott meg volt minden adva, hogy tényleg jól fejlődjenek, és szeretett is az óvodába is, meg hát a Máriót is szerették nagyon, hál' Istennek, ő egy eléggé könnyen alkalmazkodó, és egy nagyon kedves kis fiúcska volt kicsinek is, és hát könnyen szerethető volt. Szóval ez biztos ez egy kicsit így előny, hogy ő egy picike, aranyos, és egy ilyen, már ott megmutatkozott az, hogy másabb, mint a többi ilyen gyerek, aki nem lát. Szerintem már azért ez sokkal könnyebben ment a beilleszkedés is az óvodába is, és az iskolába is. Az iskolába annyira nem voltak felkészülve. Ott azért voltak hiányosságok, de ezt mindenki tudja, aki ezt vállalja, hogy nem lehet kívánni azt, hogy jó is legyen, családba is maradjon. Tehát mindennek meg volt a hátránya. Igen. Most el kell dönteni egy szülőnek, azt akarom, hogy mellettem maradjon a gyerek, vagy legyen kicsit önállóbb, vagy legyen egy kicsit több vele foglalkozva, mert nyilván, hogy egy ilyen speciális iskolában sokkal többet tudnak vele egy gyerekkel foglalkozni, mert ott nincsenek ilyen sokan. Ugye egy 22 fővel álló osztályban ez nem lehet megcsinálni, hogy ő vele külön foglalkozzanak. Tehát otthon még nagyon sokat kellett vele foglalkozni.
És azt gondolom, nektek is az volt akkor ebben fontos, hogy családban maradhasson a Mário, és ne szakadjon ki ebből a környezetből.
Így van. Mivel sajnos én nem családban nőttem fel, elképzelni sem tudtam volna, hogy mi lett volna, ha nem engedik, hogy integráltan tanuljon. Valószínű, hogy az lett volna, hogy a fél életemet akkor az intézet előtt töltöttem volna. Valószínű. Tehát abban nem mentem volna bele semmiképp se, hogy ott aludjon egy hétig.
És ilyen, hogy utazó tanár, ilyesmi segítségetek volt? Vagy egyébként összekalomájt azt is megkérdezem egyúttal, hogy amúgy bármilyen más segítséget, tehát akár megyei szervezettel jutottam, már akkoriban is működtek a vakok és gyengelátók, ugye országos szövetségének megyei szervezetei, hogy ott a szervezettől kaptatok-e valamiféle támogatást, egyáltalán tudtatok-e ilyen lehetőségekről, vagy ők kerestek-e benneteket, vagy akár tényleg az országos szövetségből is ilyen jellegű kutakodásokat végeztetek-e, tehát hogy azért mégis valami merre induljatok, honnan kaptatok segítséget, és hogy egyáltalán kaptatok-e ilyen segítségeket?
Olyan igazán segítséget nem tudnak adni, anyagi segítség az, ami nagyon sokat számított volna akkoriba, mert ugye az ember sokáig gyesen van, és hát mindenki tudja, hogy ez nagyon minimális összeg, de mondjuk az nagy segítség volt a szövetség részéről, Székesfehérvári szövetség részéről, hogy például rejírógépet kaphatott, és nem kellett érte fizetni. Tehát ez egy nagy segítség volt, aztán különböző olyan dolgokat, hogy rendezvényekre esetleg meghívták, bár akkor is kiderült a Márióról, hogy ugye nem egy mindennapi gyerek lesz, akkor is már nagyon jó énekelt, akkor is már ugye 5 évesen hangszeren játszott, így több helyen megfordultunk. Mindenki csinálta a kis maga dolgát, nem nagyon kutakodott az ember, hogy hova kéne fordulni, vagy egyáltalán miért is kéne fordulni. Nem is volt olyan nagy szükség rá, hál' Istennek akkor, hogy valahova forduljunk. Annak örültünk, hogy megengedték, hogy otthon legyen. Aha. És ez nekünk kielégítette az egész segítség fogalmát.
De akkor ezek szerint végül is tulajdonképpen a vakos dolgokat azért sikerült elsajátítani. Tehát a brejírás, olvasás, azért én azt gondolom, hogy ez a mai napig is, én azt gondolom, hogy a látássérülteknek egy elég fontos dolog, hogy ezt készség szinten elsajátítsák. Bár ezen most már sokan vitatkoznak, hogy vannak ezek a különböző hanghordozók, meg elektronikus kütyük. Én mondjuk magam részéről is azt mondom, hogy a brejírásnak nagy szerepe van. De amúgy tehát az ilyen vakos dolgokat azért ezek szerint azért már jó csak megtanult egy a családon belül is.
Az iskolában, mint minden iskolában kötelező biztosítani egy hónapban egyszer utazó tanárt, aki ugye megtanította alsó tagozatban Mário és a Brej írógépet és a Brej olvasást használta, de aztán ahogy cseperedett föl, ő is inkább előnybe részesítette a technika. Igen, úgyhogy a hangos dolgokat, és azért, mert egyrészt sokkal könnyebb volt. Tehát integráltan tanulni nem volt megfelelő, hogy Brej írással írjon. Ugyanis a tanár nem ismerte. Tehát nem tudott benne segíteni. A számítógépen meg ott volt neki a beszélő program, és nagyon gyönyörűen megírta a leckét, a tanár ránézett, átnézte és kép, és tudta, hogy...
Hát gondolom, tankönyvekből is könnyebben volt úgy tanulni, nem? Tehát
hangos könyvekből, igen. Na, az viszont nagyon nagy segítség volt, hogy minden évben azért az elején sok problémánk volt, mert saját magunknak kellett szkennelni, és minden napra felkészíteni a gyereket az iskolába, de felsőtől kezdődően már a Vakoda biztosította a hangos könyvet minden tanuló számára, aki integráltan tanult, az egy nagyon nagy segítség volt viszont. Levette a vállunkról ezt a mindennapos szkennelgetéseket és mindent, és úgyhogy az nagyon jó volt, igen.
Akkor most már így rá is térnék, akkor azért a lényegére, ugye, amit nekem beszélgetésnek az egyik lényeg az, hogy igazából ugye Márióból mi is vált azóta, hogy derült ki az, hogy Máriónak van egy ilyen Isten adta tehetsége. Tehát ugye őt el kell, hogy mondjuk, ugye, hogy manapság már egy elég színvonal zenésznek tartják számon, mind zongorában, mind könnyű zenébe. Hogy alakult ez ki, vagy honnan jöttetek rá, hogy Máriónak van ilyen tehetsége, és mikor kezdődtek az első ilyen próbálkozások énekbe, zenébe?
Elég hamar, azt kell mondani, hogy igazából valahogy, mint ahogy a nagykönyve meg van írva, ha vak, és akkor zenésznek kell lenni, valahogy így kezdődött az egész. Mikor még halvány gőzöm se volt arról, hogy neki milyen nagyszerű tehetsége van, milyen hallása van, ugye abszolút hallás is van hozzá, és akkor még csak így... Tényleg csak azt mondtam, hogy na, ebből zenészt kell mindenképpen, ott a Stevie Wonder és egyebek, ezen az útvonalon kell majd mennie. Ilyen 3 éves körül lehetett, akkor kiderült már, mert mindig a hangokat figyelte, bármi a mosógéptől a porszívóig, akármi, bármi ment, állandóan a hangokat hallgatta, és összetudta hasonlítani az ugyanolyan hangokat, tehát felismerte, hogy ott egy ugyanolyan hang, a duda, bármi, tehát már akkor gondoltuk, hogy valami nagy tehetség lehet nála, mert észrevette 2 ugyanolyan hangot, tehát felismerte. Aztán nem tudtuk más, hogy soha megnyugtatni, mikor pici volt, csak ha zene szólt. Akkor csönd volt. És hát így jött magától végül is az egész.
De akkor azért aztán nagyjából nem is nagyon kellett akkor őt kényszeríteni erre a dologra, mert akkor ezek szerint ő ezt így kapásból, tehát így magáéhá tette, úgymond, és akkor őnek ezt tetszett, és akkor ezt ő tudta.
Igen. Tehát nem kellett soha kényszeríteni, mert nagyon szerette az első hangszerét, amikor megkapta, olyan 5 éves, vagy 6, nem tudom, így lehetett, és akkor még csak, sőt, hát 3 éves volt. Volt egy nagyon régi, most jut eszembe, igen. Volt egy nagyon régi kis szintetizátor otthon. A nagyobb gyerekeknek, ugye gyerekeink, Máriónak a testvéreinek volt otthon, és már amikor pici volt, azt nyomkodta. Tehát tetszett neki nagyon a hangja. És aztán, ahogy 5 éves lett, akkor gondoltuk, hogy hát jövőre muszáj már iskolába is mennie, akkor be kell iratni egyből a zeneiskolába is. Tehát előbb tudott zongorázni, mint írni. Úgyhogy ez így jött magától végül is. És ő nagyon szerette, szerette, ha nézték, hallgatták már akkor, leültette a családot, és akkor ott pötyögött nekünk szépen, zongorázgatott. Tehát nem volt kényszer benne, nem volt soha. Ezt olyan szívesen csinálta végül is mindig.
Most akkor Márióhoz is fordulnék egyből, és én azt gondolom, hogy itt kialakulhat köztünk egy ilyen beszélgetés is. Márió, akkor most tőle szeretném én megkérdezni azt, hogy így ifjú kis gyermekként mikor tudatosult benned egyáltalán az, hogy te látásérült vagy, hogy te más vagy egy kicsit, mint a más emberek, hogy erről otthon volt-e szó, vagy tehát erre hogy jöttél rá, vagy hogy alakult ez nálad?
Abszolút nem beszélgettünk erről. Mi persze később már így tapasztaltam, hogy valami nem stimmel velem, mert nem úgy érzékelem a dolgokat, meg jó fényt azt érzékeltem, ugye, ahogy anyu is mondta, de én ezt így természetesnek véltem ezt az egészet. Persze aztán azért így elmondták, hogy mi a probléma velem, hogy nem látom, nem úgy érzékelem a dolgokat, majd mondtam, de mondom, nekem ez így természetes volt, tehát abszolút nem törődtem ezzel az egésszel, és mindig is boldog voltam, ugye, ahogy a mai napig is, teljesen úgy élem magam az életemet, mint ahogy más egészséges, integrált ember.
Mennyire emlékszel az óvodáskorokra, inkább azért mondom, hogy talán az iskola, hogy ott hogy élted meg a közösségbe? Tehát a gyerekek hogy viszonyultak hozzá? Milyen barátságok alakultak ott ki adott esetben?
Emlékszem egyébként az óvodáskoromra is, és az óvónőkkel, sok mindenkivel mai napig is tartjuk néha-néha a kapcsolatot, és nagyon sokat beszélgetünk, sokszor el szoktam mesélni, hogy mik történtek velem azóta. A gyermekekkel is nagyon jó volt. Az iskolában meg úgy volt, hogy eleinte nagyon barátkozó típusok volt mindenki, de aztán, ugye, ahogy mindenki kezdett kamaszodni, kezdtek így...
Amikor kamaszodtak, akkor jöttek rá, hogy a Márió azért más, mint ők, és hát próbáljuk már egy kicsit szivatni magyarán.
Hát talán a kamaszkor az akkor, amikor már elkezdenek bulizgatni, jönni, mennek a gyerkőcök, ugye 7.-8. osztályos korban, és talán ugye ebben már ugye, talán nem tudtál annyira részt venni, és akkor ugye kicsit kikerültél talán
a körben. A másik meg az, hogy inkább a fiúknál volt ilyen.
A lányokkal mindig jó viszonyban voltak, ők mindig kedvesek.
Az nem baj, az a jó, a lányokkal mindig jóba
kell.
Meg az igazság inkább olyan volt, hogy fiúknál is inkább az volt, hogy volt egy-kettő, aki mellém állt, és utána a másik, hogy nehogy lenézze, azért csinálta csak azokat a dolgok, azért csinálták csak azokat a dolgokat velem, hogy jaj, nehogy már te barátkozol ezzel a vakgyerekkel, nehogy már
Hát végül is, ha úgy mindent összevetünk, azért szerencsés volt a Mária, mert voltak ilyen apróbb kitolások vele, de ezt megcsinálják sajnos sokkal rosszabbakat a látók saját
maguk között is.
Tehát ezek csak ő könnyű préda volt.
Igen.
Úgy mond. Tényleg azt mondhatom, hogy nem piszkálták.
Tehát nagyon negatív tapasztalat.
Nem. Szeretett mindenhol különben.
És amúgy így segítettek tanulásban, tehát olyasmiben, hogy, vagy akár hogyha kísérni kellett, vagy az iskolába, vagy ember, azért a segítőkészek voltak a osztálytársak, vagy ez tényleg abszolút ez így kimaradt?
Hát ha úgy volt tud a helyszín, akkor így sok helyre így el szoktak kísérni, de belső téren azért nagyon szeretek tájékozódni, és azért időnként, idő után azért, hogyha hosszú időkig járok egy helyen, akkor azért megtanultam közlekedni. De természetesen tanulásban azért szoktak segíteni meg, hát a másik iskolában, és főleg most, ahol most járok ugye OK és képzésre, ott meg aztán egyáltalán nincsen panaszom. Ugye a tanárokkal és a diákokkal is nagyon jóval vagyunk egyaránt mindenkivel.
Épp ezt is akartam kérdezni, hogy akkor elvégezted utána a gimnáziumot, ott is úgy tudom, hogy jó kapcsolataid voltak a tanárokkal, a diákokkal is, jó közösség volt, szerettél lejárni. És hát akkor a zene. Hát ugye erre is, hogy emlékszel vissza egész pici korodtól, vagy emlékszel arra tényleg, hogy mi fogott meg ebben az egészben, hogy dallamok, hogy zene, hogy ének, hangok. Mert nyilván, hogy ez valahol ez így elkezdődött nálad is. Emlékszel-e ilyesmire, legkorábbi emlékek?
A hangszereimre a mai napig visszaemlékszem, hogy mivel kezdtem, és hogy most hol tartok. Milyen típusú dalokat játszottam, meg amikor még csak egy kézzel zenéltem, utána megtanultam rá akkordokat játszani, lekísérni a dal ritmusokkal, kísérő automatikával, szóval ezekre így emlékszem. A dalokra, énekhangokra meg úgy emlékeztem vissza, hogy hát így visszadúdoltam, visszaénekeltem, meg valahogy a dallamoknak az érzelme tónusát is, és a motivumból is próbáltam rájönni, hogy egy adott dallamnak milyen hangfekvése van éppen. Persze akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy dur, meg mol, csak azt tudtam, hogy hát ez vidámabb hangvételű, hát ennek szomorúbb, ennek picit ilyen lekonyolóbb hangvétele van. És utána jöttek ezek, hogy rájöttem végül is arra, hogy kell szolgizálni, hogy kell ABC-vel, hogy kell durva, molva, stb.
És akkor hát akár azért jártam, mint hallottuk ugye a zeneiskolába, ott már aztán gondolom, akkor már azért az alapokat ott tanultatok meg gondolom.
Hát igen, ezek voltak azon.
És ez még mind Fehérváron történt. Igen. Mert aztán ugye későbbiekben, ahogy kerültetek ti Pestre, Budapestre?
Hát Mário ugye már közeledett, hogy ki fogja járni a 8 osztályt, el kellett gondolkodnunk azon, hogy hova tovább. Mivel ehhez az egyhez ért, a zenéhez, így kénytelenek voltunk fölköltözni Pestre, mert itt hát azt gondoltam, hogy talán itt nagyobb lehetőségek vannak, több minden, ami neki jó. Könnyebb utána munkát is talán, tehát már hosszú távra gondolkodtunk akkor, ha elkezdjük itt az életet, akkor itt is fejezze be majd, akkor ugye egyetemeket, mindent, és hát ez miatt muszáj volt feljönni, ha nem akartunk egész nap utazni, azt az időt, amit utazással töltöttünk volna, azt most ugye gyakorlással tudja tölteni. Be kell, hogy valljuk, hogy azért az zongorázáshoz nem elég egy-egy óra. A napi szinten, hogy zongorázzon, ahhoz bizony sokszor egész délelőtt nyomni kell a zongorát, hogy az úgy szóljon, ahogy a tanárnak megfelel.
Akkor délután is. Gyakorlás, igen.
Igen, tehát itt délelőtt is, délután, és ha esik, ha fúj, ha jó idő van, sajnos itt nem lehet kimenni.
És az még nem is a gyakorlás része, tehát az még csak az, hogy megtanulod a hangokat, és tanulod. És utána össze kell eszkáválni, és csak utána van az, hogy egy kis részletet mindig gyakorolni. Gyakran ezzel tévesztettem össze, hogy én mindig játszani akartam, de gondolom mindenki így van ezzel, hogy játszani akarja a dalabot. Mindenki utál gyakorolni, én is utáltam. Nem tagadom. És bizony, sokszor volt olyan, hogy hát én ezt nem bírom tovább, figyelj anyu, én ezt feladom, nem bírom tovább, de mindig lelket öntött belém, mindig ott volt velem, és mindig mondta, hogy tanulj, dolgozz, mert meg lesz az eredménye. És ebben nem csalódtam.
Beszélgetést hallhattak Jánoki Márióval és édesanyjával, a beszélgetés első részét hallhatták. Érintések. A Vakok és Gyengéllátók Veszprém megyei egyesületének műsora.
Reggeli magazin műsorunkban veszprémi stúdiónk adása után híreket mondunk.
A mikrofonnál a bemondó Kontra Zsuzsa.